A mai témánkhoz az ige Mózes 4. könyve 32. fejezetének 8-tól 12. verse. Így olvasom. A ti atyáitok cselekedtek így, mikor elbocsátottam őket Kádes-Barneából, hogy nézzék meg azt a földet. Mert felmentek az Eskol völgyéig, és megnézték a földet, és elidegenítették Izrael fiainak szívét, hogy be ne menjenek arra a földre, amelyet adott nekik az Úr. Azért megharagodott az Úr azon a napon, és megesküdött mondván. Nem látják meg azok az emberek, akik feljöttek Egyiptomból 20 esztendőstől fogva és feljebb azt a földet, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mivel hogy nem tökéletesen jártak én utánam, kivéve a Kenizeus Kálebet, a Jeffuné fiát és Józsuét, a Nun fiát, mivel hogy tökéletesen jártak az Úr után. Gyakran érezzük mi is úgy, hogy Kánaán földje határán vagyunk, mégis valami akadály választ el bennünket, hogy bemehessünk oda. Ha olvassuk a Bibliát, nagyon jól be lehet azonosítani az idők jeleit. Egy profétikus órán be tudjuk azonosítani, hogy bizony már a 23. óra elmúlt, de még ezt a Biblia ismerete nélkül is az idők jelei alapján is sokan beazonosítják a világban is, tudósok, hogy a Földnek nem sok jövője van az emberi tevékenység miatt. Ez számukra egy óriási katasztrófa képét festi, számunkra viszont egy óriási reménység képét is, hogy nem sokára itt van Jézus eljövetele, és beléphetünk mi is ma mennyei Kánaánba. Kérdés, hogy vajon elevenen éle bennünk ez a reménység. Úgy érezzük-e, hogy haladunk Kánaán földje felé, vagy mi is eltévedtünk egy kicsit az ígéret földje határán. Ugye azt is tapasztaljuk, hogy Isten nagy néppé akarja tenni a választott népet, de mégis, mintha most még szétforgácsolódnánk egy kicsit, és inkább kevesebben képviselnék a tiszta tanítást, mint többen. Ugye érezhetjük a puszta egyházának is magunkat, vagy szintén Jelenések könyvében találjuk ezt a fogalmat, hogy a puszta egyháza. Nem csak az egész kereszténység, hanem még az advent nép megosztottsága között is. És gyakran ez elcsüggeszt minket. Magányosnak, kevésnek érezzük magunkat, nem látjuk az utat az ígéret földjére, ha bár vágyunk oda. És ez mit eredményez? Ugye sokszor azt, hogy passzivitásba süllyedünk. A laudíciai állapot uralkodik el a népen. Az a langyosság, hogy igen, tudjuk, hogy az ígéret földje határán vagyunk, de mit is tehetnénk. És nem hat bennünket át a lelkesedés, a buzgalom, hanem csak úgy mindennapos módon éljük a hitünket, és mintha egy kicsit körbe-körbe járnánk. Ezért érdemes tanulmányoznunk Izrael népe tapasztalatát Kádes-Barneánál. Ugye Kádes-Barnea nem sokszor jelenik meg ez a földrajzi név a Bibliában, mégis lelki értelemben egy óriási üzenete van ennek. Ugye az ígéret földje határához érve, itt Kádes-Barneából ment be Izrael népe, küldött kémeket, ugye, hogy megvizsgálják az ígéret földjét, és Isten ezt nem csak azért adta, hogy meglássák, hogy egyáltalán jó lesz ez nekik, vagy nem, hiszen Isten megígérte, hogy jó földre viszi őket, hanem hogy lelkesítse őket, hogy bizony milyen jó föld az, ami vár rájuk, az ígéret földje. És ugye ismerjük a történetet, majd nem sokára megnézzük részletesebben is, hogy a kémek nem éltek ezzel a lehetőséggel, nem lelkesítették a népet, hanem inkább megfélemlítették őket. ahogy itt olvassuk, hogy elidegenítették Izrael fiainak szívét. Mi történt tehát itt Kádes Barneánál, és mennyiben lehet ez előképe az advent népnek is? Ha belegondolunk, azért az advent mozgalom is már elég régen elindult, 1844-ben. Ugye közelítünk a 200 évhez. És az advent mozgalomnak ugye az a küldetése, hogy Isten végidei népét felkészítse Jézus eljövetelére, és az utolsó üzenetet közvetítse a világ számára. Nem történhetett volna már ez meg hamarabb? Hol csúszott hiba a számításba? Ugye még az 1844-ben a hármas angyali üzenetet még csak éppen, hogy kezdték kapizsgálni, Jelenések 14-ből még szükség volt egy újabb üzenetre, hogy a harmadik angyal üzenetét is megértsék, ugye a hitáltali megigazulás üzenetére. Itt van a szentek békességes tűrése, akik nem csak Isten parancsolatait tartják meg, hanem a Jézus hitét is. Ugye a hitáltali megigazulás üzenetét megértsék. Ugye ez 1888-ban következett be. De azóta is mennyi idő telt el. Tehát bizonyos értelemben párhuzamot érezhetünk Izrael népe Kádes-Barneai tapasztalatával. De ezt a párhuzamot majd kicsit később vonjuk le. Egy idézetet szeretnék most itt olvasni a Pátriárkák és Proféták című könyvből. A 410. oldalról. A pusztai vándorlás nem csupán ítélet volt az ugolódó és lázongó nemzedék fölött, hanem a felnövekvő generáció nevelését is szolgálta, hogy előkészítse őket az ígéret földjének elfoglalására. Mózes mondta, gondold meg azért a te szívedben, hogy amiképpen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened, hogy megsanyargosson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvalóvá legyen, mi van a szívedben, hogy megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. Tehát ez a Kádes Barneai tapasztalat egy tanulság is lehet számunkra, hogy Izrael népe számára is, azt mondja, hogy nem csupán ítélet volt, hanem a felnövekvő generáció nevelését is szolgálta, hogy előkészítse őket az ígéret földjének elfoglalására. Tehát tanulmányozzuk az Izrael népe Kádes Barneai tapasztalatát, akkor azt is megláthatjuk, hogy mit tehetünk azért, hogy végül sietethessük Jézus eljövetelét, és beléphessünk az ígéret földjére. Egy nevelésül is szolgálhat ez nekünk. Nézzük meg akkor kicsit részletesebben ezt a történetet, maradjunk Mózes 4. könyvénél, és a 13. fejezetből olvassuk el a kémek kiküldésének a történetét. 13. fejezet első 4 versét olvasnám először. Azután pedig elindult a nép Haserótból, és tábort ütöttek Párán pusztájában. És szólt az Úr Mózesnek mondván, küldj férfiakat, hogy kémleljék meg a Kánaán földjét, amelyet én adok Izrael fiainak, az ő atyáiknak mindegyik törzséből egy-egy férfiút küldjetek. Mind olyat, aki főember közöttük. Elküldte azért őket Mózes Párán pusztájából az Úr rendelése szerint, és azok a férfiak mindnyájan főemberek voltak Izrael fiai között. Tehát hogyan történt? Megközelítették az Izrael földjét, ugye Párán pusztájában, itt jöttek ugye Egyiptomból, a Sínai félszigeten, már közelítve ugye a mostani jelenlegi Izrael határához is, és itt volt a Párán pusztája, és azt mondta Isten Mózesnek, hogy küldjön férfiakat, főembereket, tapasztalt embereket, mindegyik törzsből egyet-egyet, tehát nagyon bölcsen és gondosan lettek kiválasztva ezek a kémek. Nem lehet azt mondani, hogy hát nem jól lettek összeválogatva ezek, hogy az eredmény azon múlott. Tapasztalt emberek voltak, és egyenlő arányban minden törzsből, tehát azt sem lehetett mondani, hogy egy valaki jobban képviseltette volna magát egy törzs, mint a többi. És ugye itt felsorolja a neveiket is, ezt most kihagynánk, és a 18. verstől folytatnánk. És mikor elküldte őket Mózes Kánán földjének megkéblelésére, mondta nekik: menjetek fel erre dél felől, és hágjatok fel a hegyre, és nézzétek meg a földet, hogy milyen az, és a népet, amely abban lakozik. Erőse vagy erőtlen, kevése vagy sok. És milyen az a föld, amelyben lakozik az? Jó az, vagy hitvány, és milyenek a városok, amelyben lakozik? Táborokban, vagy erősségekben lakozik-e? És milyen a föld, kövére az, vagy sovány, van-e abban élőfa, vagy nincs? És legyenek bátrak, és szakasszatok, legyetek bátrak, és szakasszatok annak a földnek gyümölcséből. Azok a napok pedig a szőlő zsendülés napjai voltak. Felmentek azért, és megkémlelték a földet a Cím pusztájától fogva a Rehóbig, odáig, ahol a Hamádba mennek. És felmentek délfelül, és jutottak Hebronig, voltak pedig ott Ahimán, Sésai, Talmai és Anák fiai. Hebron pedig 7 esztendővel építetett előbb, mint az egyiptomi Coán. Mikor pedig eljutottak Eskol völgyéig, lemetszettek ott egy szőlőveszőt, egy szőlőfürttel, és ketten vitték azt rúdon, és a gránátalmákból és fügékből is szakasztottak. Azt a helyet elnevezték Eskol völgyének, a szőlőfürtért, amelyet lemetszettek onnan Izrael fiai. Ugye honnan jöttek a zsidók? Egyiptomból, ugye a sivatagból, ahol azért a termőtalaj nem a legmegfelelőbb volt, persze ott volt a Nílus delta, és ez az év bizonyos szakában azért biztosított termést, de Isten nem véletlen szánta nekik ezt a területet, ez máig is egy olyan időjárású terület, ahol az év minden szakában megfelelő hőmérséklet van. Tehát nincsenek nagy hidegek, nincsenek hőségek, jó, vannak pusztaságok, de mint látjuk, ugye azért elég jó termőföld volt. Most már a klímaváltozással ez is változott, és hát ezt kellett megnézniük a kémeknek, hogy milyen az a föld, nézzék meg, milyen emberek laknak ott, nézzék meg, hogy milyen a termőföld, vannak-e ott fák, és jó-e az nekik. És hát mit láttak, hogy ugye mi is el sem tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett ez a szőlőfürt, amit egy rúdon ketten vittek, az óriás gránátalmák. Tehát igen, csak pozitív benyomást keltett a föld a megélhetés szempontjából. Viszont ugye láttak ott erős embereket, az Anák fiait, akik híres óriások voltak, és hát gyakorlatilag itt leírja földrajzilag is, hogy hogyan kellett, honnantól, meddig nézték át, hogy megfelelő benyomást kapjanak, hogy egész Hebronig föl kellett menjenek. Tehát teljes képet kaphattak, körültekintő képet kaphattak, hogy gyakorlatilag minden része jó ennek a földnek, és használható. Ugye Isten gondosan kiválogatta erre a személyeket, és pontos instrukciókat kaptak. Milyen lehetett megtapasztalni, hogy milyen lesz az ígéret földje? 40 napon át, 40 napig voltak oda. Ugye egy kicsit belekóstolhattak az ottani életbe, szó szerint ugye megkóstolhatták azokat a gyümölcsöket, ott lehettek közöttük. Hát ugye, ha az ember elmegy egy ilyen szép helyre ma is, mondjuk egy nyaralás alkalmával, akkor nem is akar hazajönni. Ők is levonhatták volna ezt a következtetést. De mégis milyen következtetést vontak le? Nézzük meg a 26. verstől a folytatást. És visszatértek a föld kémleléséből 40 nap múlva. És mentek és jutottak Mózeshez és Áronhoz, és az Izrael fiainak egész gyülekezetéhez Párán pusztájába, Kádesbe. És hírt vittek nekik és az egész gyülekezetnek, és megmutatták nekik a földnek gyümölcsét. Így beszéltek neki, és ezt mondták. Elmentünk arra a földre, amelyre küldöttél minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse. Csakhogy. Erős az a nép, amely azt lakja, a lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felette nagyok. Sőt, még Anák fiait is láttuk ott. Amálek lakik a délfelől való földen, a Kitteus, a Jebuzeus és az Emoreus lakik a hegyeken, és a tenger mellett, és a Jordán partján pedig Kananeus lakik. És jól lehet, Káleb csendesítette a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondta, bátran felmehetünk és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal. Mindazáltal a férfiak, akik felmentek vele, azt mondták, nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb nálunk. És rossz hírét vitték annak a földnek, amelyet megkémleltek Izrael fiaihoz mondván. Az a föld, amelyen átmentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, amely megemészti az ő lakóit. Az egész nép is, amelyet láttunk, azon szálas emberekből áll. És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok voltak a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok voltunk. Mi volt az oka annak, hogy ezt a következtetést vonták le belőle? Nem kaptak elég pozitív benyomást a földről? Ugye pozitív benyomás elég érte őket. Igen, volt egy pár ijesztő dolog, hogy ott jól ismert erős népek laktak erődített városokban, de mégis meggyőzött. A hit vagy a hitetlenség. Ugye Isten megígérte nekik, hogy nekik adja azt a földet. Ebben hihettek volna. Kaptak rá bizonyítékot is, hogy az Isten velük van. Vöröstengeri átkelés, az egyiptomi csapások, a felhő és tűzoszlop, a manna, a vízfakasztás a pusztából, az étel, amit az Isten adott nekik, még akkor is, mikor lázongtak a manna ellen. És sorolhatnánk ezeket. És mégis a hitetlenség győzött bennük. Egyébként sokszor vagyunk mi is ezzel így. A hit és a hitetlenség egyszerre van jelen az életünkben. Amiket itt olvasunk és tanulunk az igéből, az ígéretek, hisszük azokat, de ugyanakkor látjuk a körülöttünk lévő állapotokat, helyzeteket, sátán támadásait, az pedig a hitetlenséget erősíti bennünk. És a kettő küzd, a választás pedig rajtunk áll. Mit választunk? A hitet vagy a hitetlenséget? A népnek is megvolt a választása, ugyanis Káleb és Józsué a hitet képviselte. Ugye szívükben még Egyiptomban voltak, ugye mint ez kiderül, de ha nem is ott, legfeljebb még a pusztában. Nekünk is ez áll a döntésünk hátterében. Hol a szívünk? A szívünk már az ígéret földjén van, vagy még Egyiptomban, vagy jól érezzük magunkat a pusztában. Ezt a kérdést kell nekünk is föltennünk, amikor látjuk, hogy késik az ígérettel az Úr, az ő eljövetele. Mert ennek mi vagyunk az okai. Isten nem a búza, nem a konkoly beérésére vár, hiszen az már elég érett a bűn a világban, hanem a búza beérésére. Mi volt Káleb és Józsué hozzáállásának az alapja? Ugye ők a hit útját a tapasztalatok és a hála alapján választották. A tapasztalatok, amiket kaptak, ugye Istennel szerzett tapasztalatok a kivonulás óta, erre hivatkoznak is. Ugye mondták, hogy bátran felmehetünk és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal. A hála azért, hogy az Isten idáig elhozta őket, és a tapasztalatok. Nekünk mi a hitünk alapja? azt nézzük csak, amit látunk magunk körül, a nehézségeket, a támadásokat, a sátán különböző formányait, amivel beteszi a lábát az életünkbe, soraink közé, vagy pedig mi is a hit szemével szemléljük a dolgokat. Ugye ők szívükben elszakadtak Egyiptomtól. Ők a szívükben már az ígéret földjén voltak. Mi el tudnánk-e képzelni magunkat rögtön a mennyben, vagy van még valami, ami itt tart bennünket? Érdemes ezt a kérdést is feltenni magunknak. Hallottam már sok ilyen választ, hogy vágyok én a mennybe, de azért még szeretném ezt és ezt megélni itt a földön. Még azért egy-két dolgot szeretnék itt is megkapni a földön. Persze, nyilván legyenek céljaink a földön is, és vannak jó és nemes célok. De hallottam egy pozitív tapasztalatot is nemrég. Egy testvér éppen mutatta, hogy hosszú idő után megspórolt pénzén egy jó autót tudott venni, és megnéztük, hogy milyen szép, és mondta, hogy de ugyanakkor nagyon szívesen itt hagynám ezt már ma, vagy holnap. Ugye sokszor vannak ilyen dolgok, amik itt tartanak a földön, de azért nagyon jó ezeket végig gondolni, hogy mi a fontosabb. Legyenek céljaink, de azért tudjuk őket itt hagyni ma vagy holnap, hogyha Jézus már eljönne. Ez volt a két hozzáállásnak az alapja, és nekünk is érdemes ebből a szempontból önvizsgálatot tartani. Ugye Laodíciának pont ez a problémája, hogy nem szeret önvizsgálatot tartani. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem, és nem veszük észre, hogy bizony még szívünkben Egyiptomban vagyunk. Nem veszed észre, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, vak, szegény, mezítelen. Ugye Isten nem vihette be őket ezután az ígéret földjére, mint ahogy látni is fogjuk a következményt, mert még szívükben, még Egyiptomhoz és a pusztához ragaszkodtak. Ugyanígy késik Jézus eljövetele is, mert még nem éreznénk jól magunkat a mennyben. Még a szívünk idehúz, még itt tart bennünket valami. Egy bűnös is nem azért nem jut a mennybe, mert Isten kizárja onnan önkényesen, hanem ő ott nem érezné jól magát. Ő ott nem találna meg a helyét azok között, szent és igaz dolgok között, ami ott van, és kizárólag az lesz ott. És itt is szeretnék olvasni egy gondolatot, nem vágynak az Előtted az élet című könyvéből. Ahogy gondolkozik az ember a szívében, olyan ő. A Kánaán határánál álló kémek visszatérve az ország kikémleléséből megtették jelentésüket. Az ország szépségét és termékenységét elvesztették szem elől, és az elfoglalásával járó nehézségek miatt féltek. Az erős fallal körülkerített városok, az óriás harcosok, a vas hadiszekerek megfélemlítették őket hitükben. Istent kihagyva a kérdésből, a nép a hitetlen kémek döntését visszhangozta. Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert az erősebb nálunk. Szavaik igaznak bizonyultak. Nem mehettek fel, hanem a pusztában haltak meg. Ketten azok közül, akik kikémlelték az országot, másképp vélekedtek. Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet. Hangoztatták, mert Isten ígéretét nagyobbnak tekintették az óriásoknál, a körülkerített városoknál és a vas hadiszekereknél. Számukra az Úr igéje igaz volt. Bár megosztották testvéreikkel a 40 éves vándorlás fájdalmait, Káleb és Józsué bemehettek az ígéret földjére. Káleb olyan bátor szívvel, mint amikor az Úr seregeivel kivonul Egyiptomból, kérte és megkapta részéül az óriások erődítését. A Biblia egy igazságot se tár elénk olyan világosan, mint az igazságtól való egyetlen eltérés veszedelmét, amely egyaránt utoléri mind a gonoszság cselekvőit, mindazokat, akik őket befolyásolták. A példának hatalmas ereje van, Ezért a természetünk gonosz hajlamainak engedünk rossz példánk, másokat is ellenállhatatlan erővel sodor a bűnbe. Valóban ez a másik tanulság, amit láthatunk ebben, a rossz példa. Izrael népe azért kellett 40 évig a pusztában maradjon, mert a 12 kém befolyásolta, abból is csak inkább 10, ugye mert Káleb és Józsué más befolyást árasztott, 10 kém befolyásolta a milliós népet a rosszra. Óriási hatása van, tehát a mi döntésünknek is. Mi is ugyanúgy jóra, rosszra tudjuk befolyásolni Isten népét. A mi személyes életünk, a személyes hitünk, a Szent Lélekkel való kapcsolatunk óriási hatása, nem is gondolunk bele, mekkora hatással van az egész népre, Isten népére és a körülöttünk élőkre. Mi is kaptunk egy kiváltságot. Betekintést nyerhetünk az ígéret földjére az ige által. Az igazságok által, amiket abból megismerhetünk. A harmadik angyal üzenete, a hit általi megigazolás üzenetének a megismerésével. Vajon milyen módon adjuk ezt tovább, és képviseljük a körülöttünk lévőknek? Körülöttünk lévő keresztényeknek, az egész advent népnek. Érdemes ezen is elgondolkodnunk. Hát nézzük meg akkor a következményét a nép döntésének. A 14. fejezetből olvasnám az első verstől a folytatást. És felemelte szavát az egész gyülekezet, és sírt a nép azon az éjszakán. És mindnyájan zúgolódtak Mózes ellen és Áron ellen Izrael fiai, és mondta nékik az egész gyülekezet. Vaj, ha meghaltunk volna Egyiptom földjén, vagy ebben a pusztában, vaj, ha meghalnánk. Miért is visz be minket az Úr arra a földre? Hogy fegyver miatt hújjunk el? Feleségeink és kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb-e nekünk visszatérnünk Egyiptomba? És mondták egymásnak, szerezzünk előttünk járót, és térjünk vissza Egyiptomba. Akkor arccal leborultak Mózes és Áron, Izrael fiai gyülekezetének egész községe előtt. Józsué pedig a Nun fia és Káleb a Jefunné fia, akik a földnek kémlelői közül voltak, meghasogatták ruháikat. És szóltak Izrael fiai az egész gyülekezetnek mondván, a föld, amelyen átmentünk, hogy megkémleljük azt, igen-igen jó föld. Ha az Úrnak kedvet elég bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nekünk adja azt, amely tejjel és mézzel folyó föld. Csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér. Eltávozott tőlük az ő oltalmuk, az Úr velünk van, ne féljetek. Mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodott, hogy megkövezze őket, megjelent az Úr dicsőség a gyülekezet sátorában, Izrael minden fiának. Idáig olvasom most. Ugye Isten azért mondta, hogy menjenek el a kémek, hogy pont egy erőt adjon nekik, egy lelkesítést a földre való belépés előtt, és erre mi történt? A teljes negativitás hatott át az egész népet, ugye sírt az egész nép azon az éjszakán, amikor örülni kellett volna. És zúgolódtak Mózes ellen és Áron ellen, és hát ilyet mondtak, ami azért elég durván hangzik, hogy vaj, ha meghaltunk volna Egyiptomba. Hitetlenség idáig sújtotta őket. Vagy ebben a pusztában meghalnánk. És azon kezdtek tanakodni, hogy lecseréljék Mózest, aki az egész életét tette föl erre, hogy kivezesse őket Egyiptomba és bevezesse az ígéret földjére. Ezon kezdtek tanakodni, hogy leváltják Mózest. Aztán, mikor próbálta őket egy kicsit a pozitív irányba sarkalni Káleb és Józsué, akkor pedig azon kezdtek tanakodni, hogy majd őket meg megkövezik. Ugye nem lehetett már az egységet megtartani, mert a hit és a hitetlenség üti egymást, és az erősebb példa volt a meggyőzőbb. Azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag feladták a hitüket, teljesen Istenbe vetett hitüket. Ugye volt itt egy olyan történet is, hogy egy fél egyiptomi férfi tüzet rakott szombaton, ugye abban azon a vidéken nem volt szükség fűtésre, tehát ez egy kifejezett lázadás volt Isten törvény ellen, hogy szombaton tüzet rakni. És Isten népeként gyakorlatilag testületileg elfordultak Isten útjától. Ez is egy figyelmeztetés nekünk, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy hát ha megismertük az igazságot, azt a népet, aki ezt képviseli, akkor felszállunk arra a vonatra, ami oda visz, és hát ha különösebb gond nem történik, akkor azzal az örök életbe jutunk. De azt látjuk, hogy Isten népe testületileg is vehet rossz irányt. A többség is vehet rossz irányt. Itt is az egész nép gyakorlatilag a többség, a túlnyomó többség elfordult Isten útjától, de jogilag Isten népe akartak maradni. Más vezetőt akartak választani magunk fölé, aki majd az ő céljaikat képviseli. Tehát külsőleg Isten népe akartak maradni, de mégis elfordultak a hittől. Ugye ez nem maradhatott következmények nélkül, és végül csak Mózes közbenjárása miatt nem vetette el Isten az egész népet. Ugye itt a 11. verstől olvasnám most már, vagy olvashatjuk most már, nem olvasnám az idő miatt, hogy Mózes könyörgött Istenhez, hogy inkább ő halljon meg, mint a nép, és hogy mit gondolnának az egyiptomiak, mások, hogyha Isten elvetné őket, és Mózes tekintettel tartotta meg végül a népet. De végül az ugolódásnak mégis beértek a gyümölcsei, nem voltak már alkalmasak az ígéret földje gyümölcsének a fogyasztására. Megmaradhattak Isten népe, de ki kellett halljon az a generáció, amelyik a hitetlenséget ilyen szinten magáévá tette. Pusztában kellett maradniuk, hogy önvizsgálatot tarthassanak. 22. verstől olvashatunk erről. Mindazok az emberek, akik látták az én dicsőségemet, csodáimat, amelyeket cselekedtem Egyiptomban és a pusztában, és megkísértettek engem immár 10-szer, és nem engedtek az én szómnak, nem látják meg azt a földet, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak. Senki sem látja meg azok közül, akik gyaláztak engem. És a 29. vers. E pusztában hullanak el a ti holtesteitek, és pedig mindazok, akik megszámláltattak a teljes számotok szerint 20 esztendőstől fogva, és azon felül, akik zúgolódtatok ellenem. És nem mentek be arra a földre, amelyre nézve felemeltetem az én kezemet, hogy lakosokká teszlek abban titeket. Kálebet, a Jefunné fiát is, Józsuét, a Nun fiát kivéve. Ugye, tehát az önkritika hiánya súlyos következményekkel járt. Ha nép megbánta volna a bűnét, de nem tanúsított megbánást, akkor még Isten megkegyelmezhetett volna nekik. Látjuk, hogy milyen kegyelmes volt Isten velük. Ez már a 10. lázadás volt ellene, a csodák ellenére. És Isten megint megkegyelmezett nekik, de nem maradhatott következmények nélkül ez a lázadás, ez a bűn. Akkor most térjünk rá a párhuzamra az advent néppel, amivel kapcsolatban az elején az idézetet is olvastam. Ugye a kürt zengés jelképe teljesült 1844-ben, amikor Jézus eljövetelének a közelségét, az első angyali üzenetet hangos szóval hirdették az advent várók, és Észak-Amerikában gyakorlatilag minden 10. ember advent váróvá vált, de Európában is ugye nagy advent mozgalom elvégezte a munkáját, folyóiratok és sátor összejövetelek prédikációk által. Ez gyakorlatilag ez volt az első kóstoló az ígéret földjéből. Akik átélték ezt, ugye azt mondják, Ellen White is ugye közöttük volt, hogy ennél szentebb, tisztább mozgalom az apostolok kora óta nem volt, hogy elrendezték minden nézeteltérésüket, gyakorlatilag készen álltak Jézus eljövetelére. Később aztán megértették a proféciát, teljes valójában, hogy ez nem Jézus eljövetele volt, nem Jézus eljövetelének az időpontja volt, hanem a vizsgálati ítélet kezdete, ugye, hogy belépett Jézus a szentek szentjébe, és elkezdődött a vizsgálati ítélet. És aztán, ahogy mondtam, még újabb és újabb világosságokat kapott a nép, és magukévá kellett tegyék nem csak az első angyali üzenetet, nem csak az Isten parancsolatait, beleértve a szombat parancsolatát, hanem azt, hogy mindez csak hit által tartható meg. Hogy Jézus Krisztus igaz életét nem csak hinni kell, és nem csak tulajdonítja nekünk ezt Isten, hanem valóban meg is szentelődhetünk ezáltal a hit által. Valóban el is hagyhatjuk a bűneinket, megváltozhat, megtisztulhat teljesen a jellemünk. És ez lesz az a nép, ami végül alkalmas lesz arra, hogy kiáradjon rá a késői eső, és elvégezze a nagy evangélium hirdetés munkáját. 1888-ban gyakorlatilag ennek a kezdetét élhette meg az advent nép. Olyan módon tárták fel Jones és Wagoner, ugye két hírnök, a hitáltali megigazulás üzenetét, ahogy előtte még soha. És gyakorlatilag a késői eső kiáradásának a kezdete lehetett volna ez az advent nép számára. De mégis itt is különböző hozzáállás volt ehhez. A Minneapolis-i konferencia ugye 1888-ban volt, amikor az egész advent nép elé lett tárva a hitáltali megigazolás üzenete. És voltak ugye, akik elfogadták ezt, de gyakorlatilag az egyház többsége, a vezetők többsége nem fogadta el, elvetette ezt az üzenetet. Azóta 136 év telt el. Hogy áll az advent nép? Ugye történtek azóta válságok, ugye például Jones és Wagoner is a megkeseredésükben, ugye más tanítások felé fordultak, panteizmus, a szentest mozgalom felé. Volt egy alfa válság, ugye, és eljött az omega válság is. 1957-ben megjelent ugye a Questions on Doctrine, a kérdések a tanról, ahol az adventisták egy része eljutott oda, hogy már a hitünk alappilléreit, ugye azért, hogy elfogadott legyen a keresztény világban is, az adventizmus megtagadták. De mégis van egy hithű hozzáállás is. Ez a kétféle hozzáállás van jelen máig is 1888-hoz, és egyáltalán a Jézus eljöveteléhez. Az első hozzáállás az, hogy megvolt a hangos kiáltás, el is fogadtuk, de a késő eső még nem jött el, ezért el sem utasítottuk. Tehát semmi hibát nem követtünk el, csak várni kell Jézus eljövetelét. 1844-nek az a jelentősége, hogy a reformáció tanát kiegészítettük pár plusz tanítással, a szombat tanításával, a halottak állapotával, és kész. 1888 csak egy helyi jelentőségű üzenet volt, csak abban a területen, abban az évben volt ott jelentősége. Nem tudjuk pontosan, mi hangzott el ez alól, ennek az elutasítása alól is felmenthetjük magunkat. És az elutasítás oka az személyes jelentőségű, hogy Jones és Wagoner nem úgy képviselte ezt az üzenetet, ahogy kellett volna. És az 1957-es kérdések a tanról, ami gyakorlatilag, ahol kimondták, hogy már ez sem hisszük, gyakorlatilag az is csak egyfajta válasz volt. Ez az egyik hozzáállás. Másik hozzáállás, hogy a késői eső és a hangos kiáltás eljött, de mindkettőt elutasítottuk. És a hozzáállásunkon múlik, hogy újra elindulhasson ez a folyamat, és visszatérhessen a késői eső. Hogy 1844, az a 2300 éves profécia vége, és egy nagyon nagy változás történt akkor Krisztus szentében végzett papi szolgálatában. és valami elkezdődött ott. És 1888-ban folytatódott, és ez különbözött a kor evangelikál üzenetétől, a hit általi megigazulás egy egyedi és új üzenet volt, amit újra és újra tanulmányoznunk kéne, és elő kéne vennünk. És 1844-től ennek a virágosságnak az elutasítása torkolt a Laodicea állapotba, amiben most vagyunk. Gyakorlatilag a késői eső kiáradása rajtunk múlik, a mi hozzáállásunkon, hogy melyik utat választjuk a kettő közül. Van bennünk egy büszkeség, hogy nálunk van az igazság, és mi csak várjuk Jézus eljövetelét, tűzzük ki a térképre a zászlókat, hogy ide is eljutott már az evangélium, már csak néhány zászló hiányzik a földgömbről, hogy hova nem jutott el az evangélium, és csak imádkoznunk kell a késői esőért, vagy pedig magunkba nézünk, és azt mondjuk, hogy Isten vajon ilyen sok ideig akarta, hogy itt legyünk még a földön. Nem lehet, hogy a mi hozzáállásunkon van a probléma. Hogy befogadtuk-e, úgy elvégezte a hit általi megigazulás üzenete a szívünkbe azt a munkát, amit elvégezhetne. Hogy elszakadtunk-e a világtól, vagy és a mennybe van már a szívünk, vagy még itt vannak terveink. Hogy jól érezzük-e magunkat ebben a langyosságban, amiben vagyunk, vagy pedig vágyunk az ígéret földjére. Én azt kívánom, hogy ebből a szempontból tartsunk önvizsgálatot egyénileg is, és mint nép is, és tehessünk lépéseket annak érdekében, hogy ez a pusztai vándorlás a végéhez érhessen, és sietethessük Jézus eljövetelét. Amen. Mennyei jó atyánk, köszönjük neked azt, hogy adsz világosságot nekünk, és példákat az igéből, hogy párhuzamokat láthatunk Izrael népével. Köszönjük azt, hogy választási lehetőséget is adsz nekünk. Segíts, hogy mi a Káleb és Józsué útját válasszuk, hogy ne a nehézségekre tekintsünk, és ne úgy akarjunk a te néped lenni, hogy gyakorlatilag a hit és a hitetlenség közül a hitetlenség győz az életünkben. Segíts, hogy győzhessen a hit a gondolatainkban, és ne a szemünk elé tekintsünk, ne azt lássuk, amit a fizikai szemünkkel látunk, hanem a hit szemével láthassuk a körülöttünk élő eseményeket. Kérünk, segíts, hogy siettethessük a te eljöveteledet. És kérünk, segíts abban is, hogy mint nép betölthessük a küldetésünket, hogy az evangélium munkája elvégezhesse az életünkben azt a hatást, amit te szánsz neki, és mi is elvihessük a világnak a te üzenetedet, és kiáradhasson végre a késői eső a te népedre. Segíts, hogy elszakadhassunk a földtől, elszakadhassunk a hitetlenségtől, és ne tűrjük meg sokáig magunkban, hogy a hit és a hitetlenség együtt legyen jelen az életünkben, hanem küzdjünk a hitetlenség ellen, és győzhessen a hit. Jézus nevében kértünk erre. Amen. Amen.